Osztomazést.
Széke Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Forró László. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Széke Ervin. Több százezer ember tüntetett szombaton Bukarestben az igazságügyben tapasztalható visszaélések ellen. A szociáldemokrata párt által szervezett megmozdulásnak igen vegyes a megítélése. Te hogyan látod ezt?
Mindenekelőtt jó napot, jó vételt kívánok a bukaresti rádió hallgatóinak. Valóban egy előzmény nélküli eseményről van szó. A szociáldemokrata párt eddig nem vonult az utcára. Furcsa is lett volna, megmondom őszintén, hogy a kormányzó párt az utcán tiltakozzon bármi ellen, hiszen elvben ugye ők irányítják a kormányt, tehát hogyha van valamilyen gondjuk, meg tudják oldani. Persze tudjuk azt, hogy Romániában ez nem pont így működik, hiszen a titkos szolgálatokra, az ügyészségnek a működésére, és itt gondolok elsősorban a korrupció ellenes ügyosztálynak a működésére, a kormánypártnak nincsen semmiféle rálátása, sőt, azzal vádolják ezeket az intézményeket, hogy hát kimondottan politikai indokból hajtóvadászatot folytatnak, elsősorban a kormánypártok politikusai ellen, de úgy általában nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, illetve azokat a jogszabályokat, amelyeknek az alapján ezeknek az intézményeknek működniük kellene. Én úgy gondolom, hogy végül is ez a megmozdulása a szociáldemokrata pártnak sikeres volt. Sikeres volt egyrészt azért, mert nagyon sokan mentek el, én nem akarok számokat mondani, nem tudom megítélni, de mindenképpen sokat mondóak voltak azok a felvételek, amelyek az látszott, hogy megtelt teljesen a Viktória tér, sőt még a környező utcákon is álltak, tehát sikerült mozgósítani egy ilyen egészen, hogy is mondjam, nem éppen hétköznapi ügyben az embereket, hiszen nagyon könnyű tüntetést szervezni azért, hogy emeljék a fizetéseket, hogy tudom is én, csökkentsék az adókat, vagy valami ilyesmi. Na de egy igazságügyi visszaélések elleni tüntetésnek én nem sok jövőt jósoltam, az emberek többsége ugyanis nem kerül kapcsolatba így az igazságügyi szervekkel. Ennek ellenére mondom, sikerült mozgósítani az embereket. Nyilvánvalóan, hogy egy ilyen nagyszabású tüntetésen mindenféle kategória megjelenik. Valóban voltak olyanok, akik, hát hogy is mondjam, nem sokat értettek meg abból, ami ott történt. Viszont voltak értelmiségiek, ügyvédek, orvosok, tanárok, tehát a társadalomnak majdnem minden szegmense megjelent ezen a tüntetésen, ami megint csak egy sikerként könyvelhető el. És én azt hiszem, hogy legalábbis itt Nagyváradon beszélgettem olyan emberekkel, akik elmentek erre a tüntetésre, és én azt hiszem, hogy nem igaz az, amit ilyenkor mondani szoktak az ellenzékiek, hogy erőszakkal vitték el ezeket az embereket Bukarestbe, nem tudták volna elvinni erőszakkal. Egyrészt, másrészt pedig valóban volt bennük egy frusztráció, hiszen hosszú ideje az ellenzéki sajtó, ami azért többségben van a romániai sajtópiacon, az különböző minősítésekkel illeti őket, hogy alulképzettek, hogy ingyen élők, hogy két micsér és egy sörér elmennek Bukarestbe, és egyéb ilyen dolgok, amelyek, hát hogy is mondjam, felpaprikázták őket, és úgy gondolták, hogy itt az ideje, hogy most ők is felmutassák az erőt. És fel is mutatták végül, és én a visszhangokat olvasva arra jutottam, hogyha az ellenzéki sajtónak az volt az egyetlen észrevétele, és hát ezzel támadta a kormánypártot, hogy nagyon sok szemetet hagytak maguk után, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy sikeres megmozdulás volt. Egyébként úgy értesültem, hogy néhány óra alatt még a szemetet is eltüntették a Viktória térről, tehát mindenképpen a szervezőket dicséri, hogy ott, ahol ennyi ember összegyűlt, végül is nem voltak komolyabb incidensek, nem került sor provokációkra, bár voltak erre kísérletek, de azért ezek elszigeteltek maradtak, Nem kapott Gellert az egész tüntetés, tehát szélsőséges jelszavakat ott nem skandáltak, és hát civilizáltan és tulajdonképpen békésen zajlott le az egész. Én azt hiszem, hogy az elkövetkező időszakban a Szociáldemokrata Párt egyrészt megpróbálja maximálisan kihasználni azt a legitimitást, amit ezen a tüntetésen kapott, másfelől viszont az ellenzék megpróbálja mozgósítani a táborát, hogy egy lehetőleg még nagyobb tüntetést szervezzen. Úgy hallottam, hogy augusztus 10-ére készülnek egy nagyszabású tüntetése, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Tehát ez az augusztus 10-e is körülbelül olyan, mint a szombat este 8 óra.
Igen, igen. Úgyhogy mindenképpen én azt mondom, hogy egy pozitív mérleggel zárult ez a tüntetés a Szociáldemokrata Párt számára, hogy ennek aztán abban a politikai meccsben, ami folyik az elnök és a kormánypártok között, mekkora lesz a hozadéka, mennyire fogja befolyásolni például Klaus Johannisnak a támogatottságát, mert a felmérések azt bizonyítják, hogy csökkenő tendenciát mutat az elnöknek a támogatottsága, hogy ez a tendencia aztán meddig fog megmaradni, vagy meddig nem, ezt majd meg fogjuk látni az elkövetkező hónapokban. Minden esetre az elnök elég nehéz helyzetben van, hiszen egyfelől ott van az Alkotmánybíróság döntése, ami eléggé egyértelmű, és kötelezi az elnököt arra, hogy felmentse Laurákod utcá Kövesit, másfelől viszont ott van a saját tábora, amelyik azt várja el tőle, hogy ne tartsa be az Alkotmánybíróságnak a döntését. Nem tudom, hogy ebből a, ahogy úgy mondjam, kutyaszorítóból az elnök hogy fog kilépni, hiszen abban az esetben, hogyha felmenti Laurákod utcá Kövesit, elveszti pontosan azt a tábort, amire számít a jövő évi elnökválasztásokon. Ha viszont nem teszi meg ezt a lépést, akkor mulasztásos alkotmánysértést fog elkövetni, és ezt nyilvánvalóan ki fogja használni a Szociáldemokrata Párt, nem csak belföldön, hanem külföldön is.
Igen, erről már lapokban jelentek meg a, hát a közösségi médiában, online felületen mindenképpen olyan híresztelések, hogy talán június 20-án készülnek már is felfüggeszteni az államfőt, hogyha addig nem meneszti a korrupció ellenes ügyészség vezetőjét.
Igen, hát én is olvastam ezeket a híreket. Őszintén szólva egy ilyen kezdeményezésnek én nem látom a finalitását, hiszen épp tegnap jelent meg a statisztikai hivatalnak a közlése, mi szerint több mint 18 millió állampolgár rendelkezik szavazati joggal. Én ebben őszintén kételkedem, de hát a statisztikai hivatal az biztosan jobban tudja, mint én. És hát ahhoz, hogy az elnököt végül is leváltsák, mert ugye felfüggeszteni fel lehet egy hónapra a parlament döntésével, itt nincs semmi gond, viszont ahhoz, hogy az elnököt leváltsák egy népszavazással, ahhoz a szavazásra jogosultak fele plusz egy szavazatára lenne szükség. Én nagyon kétlem azt, hogy több mint 9 millió szavazat összegyűlne Johannis leváltására. Ugye tudjuk azt, hogy Traian Băsescu sokkal népszerűtlenebb volt annak idején, mint most Johannis, és mégsem sikerült, akkor valami 7 millió 400 ezer szavazat gyűlt össze a leváltása mellett, és ez nem bizonyult elégségesnek. Tehát én nem hiszem azt, hogy a kormánypárt megkockáztatna egy ilyen fiaskót. Ha csak nem akar kimondottan olyan cirkuszokat, amelyek esetleg kiélezhetnék ezt a politikai helyzetet, de nem hiszem, hogy ez érdekükben áll. Tehát én arra számítok, hogy nem lesz ilyen felfüggesztési kezdeményezés, bár a politikában jósolni sohasem tanácsos.
Real, but it ain't exactly there. From the war against disorder from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA.
Akkor menjünk tovább. A következő ugye fontos téma szombattól haladva ugye a hét vége felé az az, hogy Donald Trump amerikai elnök és Kim Jong-un észak-koreai vezető Szingapúrban találkozott és megállapodott állítólag a koreai félsziget, pontosabban Észak-Korea nukleáris fegyvereinek leszereléséről, felszámolásáról.
Van, ez valóban egy történelmi esemény volt, szerintem is. Ha másért nem, akkor azért, mert először történt meg a történelemben, hogy hivatalban lévő amerikai elnök az észak-koreai legfelsőbb vezetővel találkozik. Ebből a szempontból valóban egy előzménytelen és történelmi jelentőségű eseményről van szó. Másrészt pedig, hogyha hihetünk ennek a kiszivárgott egyezménynek, akkor azt találjuk benne, hogy azon túl, hogy Kim Jong-un elkötelezi magát a nukleáris leszerelés mellett, különösebben konkrét dolgok nem szerepelnek benne. Tehát nem tudjuk azt, hogy mikor fogja leszerelni az összes nukleáris fegyverét. Nem tudjuk azt, hogy elfogadja-e, hogy ezt nemzetközi szakértők ellenőrizzék. Ezért az egész egy kicsit ilyen szándéknyilatkozatnak tűnik, amire viszont mind a két félnek nagyon nagy szüksége volt. Kim Jong-unnak szüksége volt arra, hogy találkozzon az Egyesült Államok elnökével, ezzel mint egy legitimálja saját rendszerét, hiszen eddig senki nem akart vele találkozni, legkevésbé az Egyesült Államok elnöke. Másfelől viszont Donald Trumpnak is szüksége volt valamilyen külpolitikai sikerre. Ugye az Egyesült Államok elnökét mindig elsősorban a külpolitikai lépései miatt tisztelték vagy nem tisztelték, tehát a külpolitikája ítélte meg az ő elnöki tevékenységét. Hát eddig nem sokat tett Trump külpolitikában, ha csak azt nem, hogy kilépett az iráni atomegyezményből, hogy kilépett a kiotói egyezményből, hogy a G7-es csúcson botrányt okozott, tehát nem nagyon tud felmutatni semmit. Ez az észak-koreai egyezmény lenne az első olyan pozitív dolog, amit fel tud mutatni, és azt mondja, hogy hát megszabadította a világot egy nukleáris fenyegetéstől. Nem tudjuk viszont, hogy ez mennyire vehető komolyan, hiszen Fennyel már többször megígért bizonyos dolgokat, amelyeket aztán nem tartott be, vagy pedig kihátrált belőle. Tehát egyelőre én azt mondom, hogy várjunk azzal, hogy ünnepeljük a világbékét, hiszen még nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Egyelőre mondom, a belpolitikai haszon az lebegett, gondolom Kim Jong-un és Donald Trump szeme előtt is. Valószínűleg azért valami elkezdődött. Tehát elkezdődött egy leszerelési folyamat. Az első lépést az Észak-Korea megtette, egy ilyen nukleáris kutatóintézetet nem csak, hogy bezártak, de le is bontottak. Tehát ilyen szempontból valami elkezdődött. Állítólag, de erről nincsenek megbízható információk, azoknak az alagutaknak, amelyeken az uránt szállították, mert nem lehetett a felszínen szállítani, túl nagy kockázat lett volna, ezeknek az alagutaknak a bejáratait betömték. De ugyanakkor a rakétákat még nem szerelték le, tehát a rakéták továbbra is ott vannak. Az elképzelhető, hogy ezek után nem tudnak újabb rakétákat építeni, de a meglévők azok még mindig ott vannak és fenyegetést jelentenek. Tehát én azt mondom, hogy egyelőre várjuk meg, hogy mi fog ebből kialakulni. Kétségtelen, hogy a nemzetközi szankciók azok kezdik elérni a hatásukat, hiszen Észak-Korea teljesen elszigetelődött, most már nem számíthat sem Kínára, sem Oroszországra. Hát Etiópia maradt még az egyetlen szövetségesen, de hát Etiópia sokkal nagyobb gondokkal küzd most annál, mint hogy támogassa Kim Jong-unnak a rezsimjét. Tehát én azt hiszem, hogy valamilyen kompromisszumra mégiscsak sor fog kerülni, de hogy milyenre, ez még a jövőnek a muzsikája.
Mondtad, hogy elkezdődött egy folyamat, csak akkor jutott eszembe, hogy hát két évvel ezelőtt azt mondták, hogy ugye Trump az oroszok miatt nyerte meg a választásokat. Igen. Két év múlva akkor az észak-koreaiak miatt fogja újra megnyerni?
Nem tudom. Ezt biztos, hogy Trump megpróbálja kiaknázni ezt az egyezményt, ezt az aláírt dokumentumot, hiszen és én feltételezem, hogy Trump szivárogtatta ki ezt a dokumentumot, hiszen az ő érdeke az, hogy most bizonyítsa a világnak, hogy az, ami Obamának nem sikerült, az neki sikerült. Csak hogy mondom, ezzel még várni kell, mert majd akkor látjuk meg, hogy sikerült-e, amikor le fogják szerelni a rakétákat, úgy, ahogy 1953-ban a kubaiak leszerelték, és kitakarták ezeket a leszerelt rakétákat azért, hogy az amerikai repülőkről le lehessen fényképezni, hogy valóban szétszették a rakétákat.
Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, ugye mi jó barátunk vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod.
semmit, nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatot. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Én a fülemet adtam neked, de te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk.
Most akkor jöjjünk Európába, de maradjunk az Egyesült Államoknál, ugyanis Richard Grenell, az Egyesült Államok új németországi nagykövete nyilatkozta el magát múlt héten, úgyhogy kiverte a biztosítékot Berlinben, és Washingtonban sem számítottak a nyilatkozataira. Lesznek következményei?
Igen, hát Grenell nem többet és nem kevesebbet állított, mint azt mondta, hogy azért ment Németországba, hogy támogassa a konzervatív pártokat. Tehát egyértelműen pártpolitikusként nyilvánult meg, ami összeegyeztethetetlen a nagyköveteknek a státusával. Ugye nem csak, hogy nem illik ilyet mondani, de egyszerűen a jog sem engedi meg ezt a magatartást. A bécsi konvenció, az ENSZ-nek a bécsi konvenciója, amelyet 1961. április 18-án írtak alá, a 41-es cikkejében azt mondja, hogy a diplomatáknak nem szabad beleszólniuk a fogadó állam belpolitikai kérdéseibe. Tehát nem foglalhatnak állást abban, hogy milyen pártok nyerjék meg a választásokat, vagy hogy milyen pártokat támogatnak, és milyen pártokat nem támogatnak. Na most ez volt az, ami hát valóban kiverte a biztosítékot. Egyes németországi politikusok egyenesen a kiutasítását kérik az amerikai nagykövetnek, sőt, de az amerikai nagykövet még mást is mondott, tehát, hogy is mondjam, még tudta tetézni a furcsaságát a nyilatkozatának. Megdicsérte Sebastian Kurz, az osztrák kancellárt, aki a szélsőségesnek tartott szabadságpárttal együtt kormányoz, és hát azt mondta, hogy ő egy rajongója a rockstar Kurznak. Na most ennél barátságtalanabb nyilatkozatot Németországban nagyon nehezen lehet tenni. Közismert, hogy Angela Merkel és Sebastian Kurz viszonya rendkívül feszült, és Angela Merkel mindent elkövet azért, hogy elszigetelje a nemzetközi porondon és az Európai Unióban Sebastian Kurzot. Na most oda megy az amerikai nagykövet, és azt mondja, hogy ő azt támogatja, akit Angela Merkel megpróbál félre söpörni az európai politikában. Na most erre azonnal reagáltak a német politikusok, többek között Martin Schulz, aki ugye az Európai Parlament elnöke volt, a Német Szociáldemokrata Párt elnöke volt, ő egyszerűen azt mondta, hogy az ilyen nagykövetet le kell váltani, hiszen a nagykövet nyilatkozatai elfogadhatatlanok, messze túllépte a hatáskörét, és a nagykövetnek kötelessége lenne semlegesnek maradni a fogadó állam belpolitikai kérdéseiben. Egyébként ebben Schulznak tökéletesen igaza volt szerintem is. Volt német nagykövetek, például Klaus Schariot, Jürgen Kloborg, szintén bírálták Grenelt, és hát a bal párt, amelyik hát már-már szinte kommunista, vagy kommunistának tartott, vagy kommunista utódpártnak tartott balpárt, az pedig egyenesen a kiutasítását követelte. De voltak visszhangok az Egyesült Államokban is. Jean Shaheen, a Demokrata pártnak a szenátora a Twitteren azt mondta, hogy amennyiben Grenellnek az ilyen felelőtlen nyilatkozatai megismétlődnek, akkor azonnal vissza kell hívni, mert ezzel nem csak saját magának árt, hanem árt az Egyesült Államok nemzetközi megítélésének is. Ezek után beidézték Grenellt a német külügyminisztériumba, ahol magyarázatot kértek tőle a nyilatkozataira. Ő ezen a meghallgatáson megpróbálta árnyalni a korábbi interjúját, amit egyébként egy szélső jobboldali lapnak adott, egy szélső jobboldali hírportálnak, már ez önmagában is furcsaság, hiszen a nagykövetek általában a mainstream médiának nyilatkoznak, és azt mondta, hogy nagy csodálója az Németországnak. Ugyanakkor én itt megjegyezném, hogy nem az első eset, amikor amerikai nagyköveteket azzal vádolnak, hogy beleszólnak a fogadó államnak a belpolitikájába, hogy emlékezzünk vissza, az Egyesült Államok romániai nagykövetének, Mark Gitensteinnek is voltak ilyen nyilatkozatai, sőt a jelenlegi nagykövetnek, Hans Klemmnek is. És ezeket annak idején Crin Antonescu, illetve mostanában Călin Popescu Tăriceanu szokta kifogásolni. Meglátjuk, hogy lesz-e hatása, visszahívják-e a nagykövetet vagy sem. Nem sok esély van erre, hiszen a Fehérháznak a szóvivője megvédte Grenellt, azt mondta, hogy a nagyköveteknek, mint minden politikusnak jogában áll véleményt mondani bármilyen kérdésről, és ha van, akinek ez tetszik, és van, akinek ez nem tetszik. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem fogják visszahívni, viszont rendkívül feszülté vált az amúgy is feszült viszony Németország és az Egyesült Államok között.
Én Székely Ervin nevében is megköszönöm a hallgatók figyelmét, Forró László vagyok, viszont hallásra.